Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind heute versammelt, um Gottes Wort zu hören. Und wir danken dem Herrn, dass wir immer noch diese Gelegenheit wahrnehmen dürfen, um das Wort Gottes zu hören. Es ist schon ein neues Jahr wieder angebrochen und wir Brüder aus der Schweiz wünschen allen, die heute zuhören, Gottes reichen Segen und ein gesegnetes 2026. Wir wissen oder wir hoffen, dass der Herr in diesem Jahr erscheinen wird. Wenn nicht, der Herr wird sich nicht entzünden. Er wird warten, bis der Letzte hinzugerufen wird. Und dann holt er seine Braut zu sich. Treuer Herr, dir sei Lob, Preis und Dank, dass du, treuer Herr, immer noch derselbe bist, dass dein Wort, deine Verheißungen Ja und Amen sind. Nicht Ja und Nein, sondern Ja und Amen. Herr Jesus, dir sei Lob, Preis und Dank. Ich möchte ein Wort lesen. Ich lese aus Jakobus, Kapitel 5, Vers 7 bis und mit 11. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. So haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Wir müssen geduldig sein und warten, denn die Wiederkunft des Herrn steht kurz bevor. Und auf diesen Tag, da freuen wir uns doch. In Matthäus, Kapitel 5, Vers 12. Freuet euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ja, diesen Lohn, den werden wir empfangen. Vers 9 heißt's: Seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bedenkt wohl, der Richter steht vor der Tür. Er steht vor der Tür und klopft an. Wir müssen auf die Türe auftun, dass der Herr hineintreten kann, dass er in unsere Herzen eintreten kann. Das müssen wir tun. Vers 10. Nehmt euch, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Aushalten die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Seht, wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben. Vom standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat. Erkennet daraus, dass der Herr reich an Mitleid und Erbarmen ist. Vom standhaften Aushören Hiobs haben wir gehört. Und auch er hat einen Lohn erhalten. Er hat 14.000 Kleinvieh, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder, 1.000 Eselinnen, 7 Söhne und 3 Töchter nochmals erhalten. Das war der Lohn für sein Ausharren. Aushalten, die Propheten zum Vorbild nehmen. Ja, wir danken dem Herrn, dass er uns für diese Zeit einen Propheten gesendet hat. Und dieser Prophet hat uns zum wahrhaftigen Wort zurückgeführt. Wir möchten beten. Treuer Herr, Lob, Preis und Dank sei dir. Auch für den heutigen Nachmittag, dass wir dein Wort hören dürfen aus berufenem Munde. Ich danke dir, treuer Herr, dass du die Herzenstür öffnest, dass dein Wort in unsere Herzen eindringen kann, dass der Same, der gestreut wird, Frucht bringen kann in unseren Herzen. Treuer Herr, das wünschen wir, dass du heute Nachmittag in unserer Mitte bist, uns alle reich segnest, sei es hier in Zürich, sei es auf der ganzen Welt, alle, die diese Botschaft hören. Herr Jesus, segne uns alle. Wir danken dir, treuer Herr, dass wir das annehmen dürfen. Herr Jesus, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass du uns hierher geführt hast, dass du uns den Weg gezeigt hast, den wir gehen sollen. Und auf diesem schmalen Weg gehen wir vorwärts. Wir schauen nicht zurück. Vorwärts gehen wir, bis wir das Ziel, dich, Herr Jesus Christus, erreichen werden. Treuer Herr, dir sei Lobpreis und Dank, und wir loben dich und danken dir für den heutigen Segen. Amen.
Ez az ígehirdetés elhangzott 1989. december 24-én. Téma: a végidők jelei láthatóan beteljesednek napjainkban. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hamarosan megszűnik minden földi birodalom, ám Isten országa örökké fenn fog állni. Ehhez két ígeverset szeretnék felolvasni. Az egyiket a Dániel 7-ből, a másikat a Jelenések 11-ből. Dániel 7, 27. verse. Rögtön azután a királyság, az uralom és a hatalom a birodalmak felett, az egész ég alatt a magasságos vagy felséges szent népének lesz odaítélve. Az ő királyságának fennállási ideje örökké való lesz, és minden más hatalom neki fog szolgálni, és alá fogja vetni magát neki. Amen. A Jelenések 11. fejezetének 15. verse. Már most megfújta a hetedik angyal a trombitát, vagy a harsonát, és hangos hangok hallatszottak a mennyben, amelyek ezt kiáltották. Elérkezett az idő, amikor a királyi uralom a világ felett átadatott a mi urunknak és az ő felkentjének, és ő királyként fog uralkodni mindörökkön örökké. Meg fogjátok érteni, ha ma kissé meghatott vagyok, talán jobban, mint az év bármely másik hónapjában. Meghatott attól, amit Isten már is elvégzett, és lenyűgözve attól, ami politikailag éppen körülöttünk zajlik. És természetesen ehhez hozzákapcsolódik a nagy felelősség, amelyet éppen ebben az időben viselünk. Ma röviden útalással leszünk a körülményekre, a mindennapi változatos eseményekre, amelyek egyre gyorsulnak, és minden nap új hírek, új fejleményeket tapasztalunk. És ahogyan évek óta hangoztatjuk, a prófétai íge alapján látjuk, hogy a vég közeledik, vagy közel van, és mindennek olyan formát kell öltenie, ahogyan az utolsó fordulóban egyszerűen beilleszkedik, és ahogy kell is legyen. Ha ti, szeretett svájci nép, hallotok más országok városairól, akkor azok messze lehetnek, anélkül, hogy valaha is jártatok volna ott. De függetlenül attól, hogy melyik hely van megemlítve, legyen az Temesvár, akkor azt kell mondanom, hogy már a 60-as években is prédikáltam Temesváron. Ha Bukarest van megemlítve, akkor pontosan egy évvel és három hónappal ezelőtt prédikáltam ott. Legyen az Szeben, vagy bármelyik más város, függetlenül attól, hogy hol van, legyen az Prága, Kelet-Berlin, bárhol is legyen, számomra nagyobb jelentősége van most annak is, amikor most két napja megnyitották a Brandenburgi kaput. Mi valamennyien beleszülettünk egy bizonyos ország területére, és részesei lettünk a történelemnek, függetlenül attól, hogy felelősek voltunk-e érte vagy sem. Én magam meglátogattam a Reichstag épületét is, sokszor álltam a Brandenburgi kapu előtt, és megkérdeztem magamtól, vajon ez mikor lesz megnyitva. Számunkra, és ez most nem politikai kérdés, a legújabb fejlemények azt jelenti, hogy beléptünk a végidő utolsó szakaszába. Ezt pedig egyszerűen a bibliai proféciák alapján kell tekintetbe vennünk. Mert a bibliai proféciák nem két szuperhatalmat látnak az utolsó időkben, az egyiket az Atlanti-óceán ezen az oldalán, a másikat a másik oldalon, hanem a bibliai profécia egy fenevadat, egy hatalmadat lát. Nem a fejek itt, a farokot, vagy a szarvakot, hanem egy egységes Európát. És ez mindannyiunk szeme láttára most kialakulóban van. Azért, hogy a nagy parázna aztán lovagolhasson ezen a fenevadon, minden politikai út Rómába vezet. Ez egyszerűen hozzátartozik ehhez a fejleményhez. Ami engem, vagy minket illet, úgy figyelemmel kell tartanunk a nyitott ajtókat, és éljünk vele. El tudjátok képzelni, hogy milyen érzés számomra, hogy most el tudok utazni Lipcsébe, Dresdába, az úgynevezett Kelet-Németországba utazhatok, amikor csak szeretnék, és még ki is állhatnék valamelyik térre ott, hogy kedvemre prédikáljak. Hogy hamarosan a Vencel téren, vagy a Bukaresti Köztársaság térén is hirdetni lehet az evangéliumot. Isten egyszerűen megnyitotta az ajtókat, és nem leszünk csak szemlélői annak, ami politikailag történik, hanem ki fogjuk használni ezt a rövid időt, amit kaptunk, hogy hirdessük a csodálatos evangéliumot Isten országáról. Azt kívánnám, hogy bár csak mindannyian egy szép napon olyan ihletettek lennénk, hogyha ismertéte lesz téve, ma Prágában vagyunk, akkor Prágában legyünk mind, és holnap Berlinben vagyunk, akkor hadd legyünk Berlinben mind. Aztán holnap után Genfben, hadd legyünk Genfben, hogy mindannyian mozgásba lendüljünk. Amennyiben az országunk megosztottságára gondolok, vagy a sok határátkelésre, hányszor lettem ellenőrizve, még a berlini átkelőhelyen is bezártak egy fadobozba, több mint egy órán át ültem benne, anélkül, hogy bárki is szólt volna hozzám. Isten ügyéért nagyon sokat vállaltam, vagy magamra vettem. És annál hálásabb vagyok azért, hogy nem adtak ki ellenem elfogadó parancsot, ahogyan az akkoriban a Német Demokratikus Köztársaságban és a Csehoszlovák Szocialista Köztársaságban történt, hanem hogy a dolgok egyik napról a másikra úgy megváltoztak, átalakultak, hogy minden tekintetben megadatott a mozgás szabadság. Ha egy évvel vagy hat hónappal ezelőtt azt mondták volna nekem, hogy hirtelen az emberek minden kelet-német államból eljöhetnek és megjelennek a Krefeldi missziós központban, legutóbb már hat autó érkezett a Német Demokratikus Köztársaságból. Most az évzáró összejövetelekre több mint 30 személyeket várunk a Csehoszlovák Köztársaságból és más keleti blokk országaiból. Hamarosan már nem fogunk Kelet- és Nyugat-Európáról beszélni, egyszerűen csak az Egyesült Európáról fogunk beszélni. Valami más hamarosan már nem is lesz. A politikusok, vagy legalábbis némelyikük, rövidlátóak ugyan, nem veszik figyelembe a fejleményeket. De Isten gondoskodni fog arról, hogy minden a megfelelő időben és módon történjen. Amint mondtam, szeretnék röviden kitérni az elmúlt 10 évre. Ma tartjuk az évzárói összejövetelt, és az ideutazásom során belsőleg nagyon meghatódtam, hiszen az utóbbi időben többet repülök, mint autózom. De tegnap autóval jöttem, és 5 kilométerre Bázel előtt minden le volt zárva. Az autók az autópályán álltak, aztán Rheinfelden felől vettem az irányt, átkeltem a Rajna hídon, és bejutottam a Svájcba. Aztán nyilván a 3-as számú országúton haladtam tovább, azon az ősi régi úton, amelyen a 60-as és 70-es évek elején minden egyes vasárnap, minden utolsó vasárnap bejártam, és itt-ott megláttam bizonyos jellegzetességeket, és könnyek szöktek a szemembe. Akkor még nem létezett a mai jól ismert autópálya, és azt mondtam, Uram, ennyi év alatt velünk voltál, és megáldottál minket. Hálát éreztem magamban. Visszatérve a fejleményekre. 1979-es év egy sorsdöntő év volt. Számomra és sok mások számára is. És Rusz testvér is itt van ma este. Szeretettel üdvözlöm őt, hálás vagyok érte, és remélem, hogy később ő is fog mondani néhány szót. De az 1979-es év valóban a sátán általános támadási éve volt, Isten ügyét illetően, Isten művére. Meg fogjuk állapítani, hogy a politikai és a vallási fejlemények gyakran párhuzamosan haladnak vagy zajlanak le egymással. Ki ne emlékezne vissza az 1979-es évre? A sahot megdöntötték, Khomeini visszatér Párizsból Iránba, a korábbi Perzsiába. És kezdetét vette egy folyamat, amelyre most az elmúlt 10 évre visszatekintve mit állapítunk meg. Körülbelül a folyamat felénél Isten úgy döntött, hogy egy Gorbacsov urat a megfelelő helyre állítsa abban a bizonyos országban, és látjuk, mi minden történt azóta. A sztalinizmus utolsó bástyája leomlott, és egész Kelet-Európa szabad lett. Ami nem csak a közlekedés, az oda-vissza utazás, hanem még az ígehirdetés szabadságát is magával hozza, és magába foglalja. Mennyire hálásak lehetünk ezért a fejleményekért? Azok, akik ezt élőben átélhették. Most nem azért mondom ezt, hogy bármit is lebecsüljek, de ezt tényleg át kellett élni. Az 1960-as évek végéig, aki a szövetségi köztársaságból Nyugat-Berlinbe akart utazni, zaklatásoknak volt kitéve. A pénzt meg kellett számolni a beutazáskor, és meg kellett számolni a kilépéskor. Zaklatottság minden téren, tehén szőnyegeken kellett átmenni, hogy a német szövetségi köztársaságban terjedő járvány ne terjedjen át a német demokratikus köztársaságban. Akár csak az összes többi olyan zaklatást, amelyet én magam is elégszer átéltem, például akkor is, amikor üldözőbe vettek, de Isten kegyelméből is végül is nem kaptak el. Nem azért mondom ezt, hogy különös figyelmet vonjak magamra, csak egyszerűen Isten iránti hálaadásból mondom, aki a rossz időkben is mindig úgy vezetett, hogy soha nem riadtam vissza a felelősségtől, vagy soha nem kellett visszariadjak a felelősségtől. Eszembe jut egy átkelés a csehoszlovák köztársaságba, és amint tudjátok, a vallási anyagok állami bűncselekménynek számítottak. Akit ezzel elkaptak, annak az autója már nem volt az övé, és a szabadsága korlátozott lett, vége lett. Emlékszem arra a napra Csehben, amikor átléptem a határt, és irodalmi kiadványok és hangszallagok voltak az első és a hátsó ülések között, és csak fürdőlepedőket raktam rájuk, és amikor felszólítottak, hogy nyissam ki mind a 4 ajtót, a csomagtartót, a motorháztetőt, és szálljak ki? Természetesen, igen. És egy hölgy végezte az ellenőrzést, és amint tudjátok, néha furcsa érzés egy ilyen ellenőrzést átélni. Körbejárja az autót, az első ülésnél kezdi, aztán a motorháztetőnél folytatja, majd a csomagtartóig ment, és amikor odaért az autóba, ránehezedett a keze erre a hatalmas csomagra, majd visszavette a kezét. Én figyelemmel követtem az egészet, hogy közben hogyan éreztem magam, el tudjátok képzelni. Ha felemelte volna a fürdőlepedőt, az lett volna az utazásom vége. Csodálatos emlékeim vannak az élő Isten közvetlen gondviseléséről, vezetéséről és védelméről. Nem hiszem, hogy volt olyan idő, még Romániában sem, amikor 6 Bibliával beutaztam, és ki kellett nyitnom a bőröndöt, és a vámtiszt azt kérdezi, mit akar ön ezekkel a Bibliákkal? Mondom, nekem szükségem van a Bibliára. Majd ő, igen, magának szüksége lehet egyre, de mi legyen a többivel? Erre azt mondom, azokat a barátaimnak szántam. Erről csak gyorsan azt mondja, akkor csukja be a kocsit, és lásson hozzá, hogy elinduljon innen. Aztán meg is tettem, persze. Szívesen tettem. Létezik, és ma tényleg sok esetet tudnék felsorolni, amikor 100%-ig biztos vagyok benne, hogy Isten volt az, aki megvédett, megoltalmazott, ő volt az, aki megsegített, ő volt az, aki védő kezeivel vigyázott az ő nevéért, az ő művéért. Most az elmúlt 5 évben, különösen mióta Gorbacsov hatalomra került, azt tapasztaltuk, hogy egész Kelet-Európa felszabadult. És az egyik rabszolgaságból a másikba fog átmenni a menet. Ezt tudjuk. A politikai rabszolgaságból, a vallási rabszolgaságból. Afelől is tisztában vagyunk, hogy amennyiben az összes egyház nem állt volna mögötte, akkor semmi sem történt volna. De hagyjuk ezt, mert ez mind beilleszkedik a végidők folyamatába. És ahogy előzőleg is mondtam, hálásak vagyunk, hogy ez így alakul, ahogyan kezdetét vette. Ennél fogva csak az a fontos, hogy felkészüljünk és felvértezzük magunkat, hogy elvégezzük a saját feladatunkat. Nem tudom, hogy ez még 2-3 évig fog-e tartani, de akkor, ahogy előzőleg is megpróbáltam megfogalmazni, már nem lesz szó 2 hatalmi blokkról, azok feleslegessé válnak, és aztán mindenki oda költözhet, ahova tartozik. Mert oda kell fejlődjön a helyzet, hogy ki lehessen kiáltani, most már békesség és biztonság van. És oda fog fejlődni a helyzet, mert a Szentírás így mondja. Minden tárgyalás a vegyi fegyverekről és minden másról olyan előrehaladást fog hozni, hogy szinte minden héten, minden hónapban új eredmények születnek majd. Amennyiben az Úr ma itt lenne, hangosan felhívná mindannyiunk figyelmét, amikor látjátok mindezen dolgokat, hogy bekövetkeznek, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Ennek a század és az évezred utolsó évtizedébe lépünk, vagy azon vagyunk, hogy átlépjünk. Az utolsó 10 évbe a század és az évezred fordulójáig. Én meg vagyok győződve arról, hogy az Úr hamarosan eljön. Ti is meg vagytok győződve? Én 100%-ig meg vagyok győződve arról, hogy az Úr hamarosan eljön. Egyikünk sem lesz olyan ostoba, hogy éveket prognosztizáljon. Erre nincs is szükség. Ez felesleges. Csak hogy egy íge, amely mindannyiunk szívéhez szól, és már be is igazolódott, az az 1. Tesalonika 5. fejezetében található, és szeretnék még néhány ígeverset felolvasni ehhez. 1. Tesalonikához írt levél 5. fejezet 1. versétől. Ami pedig az időt és az órát illeti. Szeretett atyám fiai, efelől nincs szükségetek semmilyen írásos útmutatásra, eligazításra vagy oktatásra. Mert hiszen ti magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Amikor azt mondják, most már béke és biztonság uralkodik, akkor hirtelen meglepi őket hirtelen a pusztulás, mint a vajudás a terhes asszonyt, és biztosan nem menekülnek meg. Ti azonban, szeretett atyám fiai, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja úgy lepne meg titeket, mint a tolvaj. Mert ti mindannyian a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nekünk nincs semmi közünk az éjszakához és a sötétséghez. Ennek következtében hadd ne aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert az alvók éjjel alszanak, és akik megrészegednek, megmámorosodnak éjjel. Mi pedig, akik a nappalhoz tartozunk, józanok akarunk maradni, felvértezve a hit és a szeretet páncéljával, és a reménységnek sisakjával, a megmentésünkre való tekintettel. Mert Isten nem a haragítéletre rendelt el minket, hanem arra, hogy hozzájussunk a szabadításhoz, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Léteznek tehát emberek itt a Földön, akik nem élnek a sötétségben, akik nem találgatnak és nem találomra tippelnek, hanem a prófétai szó szerint értelmezik a fejleményeket. Ezzel kapcsolatosan van egy csodálatos íge Dániel 9. fejezetében, a Dániel 9. fejezetének 23. versében. Dániel 9.23. Amikor te imádkozni kezdtél, elhangzott Istennek egy szava. És én eljöttem, hogy tájékoztassalak, felvilágosítást adjak neked, mert te egy különösen szeretett ember vagy. És most jön a szövegtartalom, amerre gondolok. Most tehát vedd szemügyre, tartsd figyelemmel az ígét, azért, hogy pontosan megértsd a kinyilatkoztatást. Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy az ő szellem által kapcsolatba hozott minket az ő ígéjével. Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy nem az érzéseinkre és benyomásainkra támaszkodunk, hanem az ígére, és különösen a prófétai ígére felfigyelünk. Azért figyelhetünk fel rá, hogy megértsük a jelenleg lezajló fejleményeket. Most tehát vedd szemügyre, tartsd figyelemmel az ígét azért, hogy pontosan megértsd a kinyilatkoztatást. Nem erőszakoskodunk ezzel a szentírási részlettel, ha azt mondjuk, csak az értheti meg a kinyilatkoztatást, aki valóban figyelemmel tartja az ígét. Igaz ez? Csak az, aki valóban figyel Isten ígéjére, nem csak felületesen olvassa, hanem imádkozva olvassa, odafigyelve arra, és hogy Dániel írja, amikor elkezdett imádkozni, akkor intéződött hozzá az íge. A 10. fejezet első verse, Dániel 10. első verse. Círus, perzsa király 3. uralkodási évében kinyilatkoztatást kapott Dániel, aki a Baltazár nevet is viselte, egy ígével kapcsolatosan, és az íge megbízható, és nagy nyomorúságra vonatkozik. Ő azonban pontosan szemügyre vette a kinyilatkoztatást, és figyelemmel tartotta a látomást. Isten emberei, ahogyan már sokszor mondtuk is, nem találgattak és nem sejtettek. Istentől feltárva kapták azt, amiről szó van. És Dánielnek kifejezetten az lett mondva, ez a végidőre vonatkozik, a meghatározott végidőre. Az utolsó fejezetben pedig ez áll. Pecsételt le a könyvet a végidőig. Sokan fogják aztán kutatni, és így növekedni fog az ismeretelmélet. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy elküldte az ő szolgát és prófétát azért, hogy megkapjuk egyáltalán a bevezetést a prófétai ígékbe. Ahhoz szükség volt egy Istentől küldött prófétára. Azt is hálásan hangsúlyoztuk ezen a helyen, hogy nem helyeztük magunkat afölé, amit Isten cselekszik, egy látszólagos bölcsességgel, miszerint szellemiek lettünk volna, hanem tiszteletben tartottuk az isteni döntést, és szívből hisszük, teljes szívből, amit szeretett Branham testvérünk tanúságtételként elmondott. Nevezetesen, hogy 1946. májusában az lett intézve hozzá, úgy, ahogy János. Előre el lett küldve Krisztus első eljövetelét megelőzően, úgy leszel te is elküldve egy üzenettel, amely meg fogja előzni Krisztus második eljövetelét. És lehet, hogy az emberek megbotránkoznak ezen, és kinevetik. Mégis vannak emberek a Földön, akik részessei lettek annak, amit Isten éppen most cselekszik. Annak előfeltétele, hogy közös részesedésünk legyen abban, amit Isten most cselekszik, azt jelenti, hogy higgyünk az ez időre vonatkozó ígéretekben. Csak akkor láthatjuk beteljesülni ezeket az ígéreteket, ha hiszünk is benne. Egy elveszett ember csak akkor üdvözülhet, akkor lehet megmentve, ha hisz abban, hogy az üdvösség vagy a megmentés elérhető számára. Csak az részesülhet a megbocsátásban, aki hiszi, hogy Isten Krisztusban megbocsájtott nekünk. Minden dolog a hit alapjára lett állítva. És aki a szájával vallja, hogy hisz, ahogy az írás mondja, az ne válogasson, hogy mit akar elhinni, hanem higgyen az egész írásban, ahogy az mondja. Ez, és ehhez valóban hozzátartozik, hogy az Úr megígérte, hogy elküldi Íjést, a prófétát, nem a tispeti Íjést, vagy annak utódját, Elizeust, hanem egy embert Íjés szellemében és erejében, Isten szellemében és erejében, egy Istentől küldött embert, aki az isteni üzenetet hirdeti ez időben, hogy isteni kinyilatkoztatás által kapjunk, vagy jussunk hozzá tanításhoz. Az írástudók valamennyien magyarázgatnak, ellenben a próféták felfedik Istenünk üdvösséggel kapcsolatos tervét az íge alapján. Szeretteim, ma a naptár szerint karácsony van. És jól tesszük, ha röviden elgondolkozunk azon, hogy az íge hússá lett és közöttünk vett lakozást. Létezett ugyanis, igenis, egy karácsony, egy éjszaka, egy csendes éjszaka. Létezett egy Betlehem is. Volt egy pillanat, amikor az íge hússá lett. Amikor Isten emberi alakot öltött, hogy megváltson minket. Több mint 800 évig állt írva az Ézsaiás 9. fejezetének 5. és 6. versében, mert egy gyermek, egy fiú születik nekünk, egy fiú adatik nekünk. Egyszer csak beteljesedett. Mi nem a naptár szerint élünk, mindannyian tudjuk, hogy ez nem télen történt. A hívők kiváltak, hisznek a megváltás történelmének tényeiben, anélkül, hogy a dátumokról vitatkoznának. Nekem mindegy, mikor történt, számomra az a fontos, hogy megtörtént. Hogy létezett az a nap, amikor az Úr dicsősége leszállt hozzánk, lejött hozzánk, emberi alakot öltött, hogy így lehetősége legyen megváltani minket, sőt, még megszabadítani a halál fogságából is. Az Ézsaiás 9.5-ben ez áll, mert egy gyermek született nekünk, egy fiúval lettünk megajándékozva, akinek a vállán nyugszik majd az uralom, és az ő neve így hangzik. Csodálatos tanácsadó hősisten, örök atya, békesség fejedelme. Az ő uralma messzire ki fog terjedni, és a békességnek nem lesz vége Dávid trónján, és az ő királyságában azáltal, hogy megerősíti, megalapozza, és fenntartja azt az igazságszolgáltatás és a joggyakorlat által, mostantól fogva mindörökké. A seregek ura buzgóságja fogja ezt véghez vinni, vagy megvalósítani. Amen. Ő fogja véghez vinni, a kezdet már is megtörtént. Mi most a befejezés előtt állunk. Máté evangéliumának első fejezetében az evangélista ezt a szövegszakaszt a 20. verstől idézi. Máté 1, a 20. verstől, és itt ismét örömmel hangsúlyozzuk, vagy hangsúlyozva van, hogy az írás beteljesülése alapján történt, ami történt. A Máté első fejezetének 20. vers második felétől. József, Dávid fia, semmiféle aggodalmaid ne legyenek Máriát, a jegyesedet magadhoz venni feleségül. Mert a gyermek, akit ő vár, a Szent Szellemtől származik. Egy fiú gyermek anyja lesz, akinek te a Jézus nevet adjad. Mert ő lesz az, aki meg fogja szabadítani az ő népét az ő bűneiből. És most hallgassátok meg a következő verset. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjen az Úrnak a prófétán keresztül mondott szava, amely így szól. Íme meglásd, a szűz jó reménységben lesz, és egy fiúgyermeknek lesz az anyja, és így tovább. Azért, hogy beteljesüljön az írás, be is következett. Bekövetkezett, ami az Urunk emberi válásának a napja, a világra jötte, és hálásak vagyunk azért, hogy a világba lépett. Hadd olvassuk el a Lukács 2-t is ehhez. Lukács második fejezete. Itt sokat kellene olvasni, én csak itt-ott érintem meg a negyedik vers gondolatát most, a Lukács második fejezetének negyedik verse. Így József is felment Galileából, a Názáret városából, Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak, mert a Dávid házából és nemzetségéből származott. Ti magatok tovább olvashatjátok. És miért kellett felvonulnia, felmennie? Mert így volt megírva a Mikiás prófétánál. És te, Betlehem, egyáltalán nem vagy a legkisebb Júda városai között, mert te belőled származzon az, aki Izrael népe között az Úr lesz. Ez az ígevers is be kellett, hogy teljesedjen. Mikiás 5. fejezet, első verse. De te, Betlehem, Efrata, bár túlságosan kicsiny vagy ahhoz, hogy Júda városai közzé tartoz, csak hogy te belőle fog származni, vagy eljönni az, aki Izrael népe között uralkodó. Uralkodónak kell lennie, és akinek eredete a múltban, az ősi időkben nyúlik vissza. Betlehem belőled fog származni, te belőled fog előjönni. Akkor történt, hogy ennek a párnak Betlehembe kellett mennie. Isten földi uralkodókat is felhasználhat arra, hogy kiadjanak bizonyos parancsokat, például, hogy az egész világon számláltatás menjen végbe. és hogy ez a pár is ott legyen az időben és azon a helyen, ahol lennie kellett azért, hogy beteljesüljön az írás. Ez egyszerűen lenyűgöz engem, hogy Isten őrködik az ő ígéje felett, nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem Isten ma, ebben az időben is őrködik az ő ígéje felett, és királyokat állít fel, és buktat is meg, hogy az írás minden tekintetben beteljesüljön. Hallgassátok meg ezt a csodálatos eseményt, a beszámolót a Lukács evangéliumának 2. fejezetének 9. versétől. Akkor az Úrnak egy angyala odalépett hozzájuk, a pásztorokhoz, és az Úr dicsősége körülvette őket, és nagy félelem fogta el őket. Azonban az angyal így szólt hozzájuk, ne féljetek, mert vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy nagy örömöt hirdetek nektek, amelyben az egész népnek része lesz. Mert nektek megszületett ma egy megmentő, aki Krisztus, az Úr a Dávid városában. Aztán megadta a felismerés jelét is. És ez legyen az ismertető jel számotokra, egy újszülött gyermeket fogtok találni, aki pólyába van bugyolálva, és fekszik egy jászolban. És egyszer csak az angyal mellett megjelent a mennyei seregek sokasága, akik Istent magasztalták ezekkel a szavakkal. Tisztelet Istennek a mennyei magasságokban, és békesség a földön azon emberek között, akiken megnyugszik Isten jó tetszése. Ez az ígés nagyon egyértelmű. Létezik egy sokaság itt ezen a földön, akiken megnyugszik Isten jó tetszése, pontosan úgy, ahogy Krisztuson is, az elsőszülötten megnyugodott. Ez az én szeretett vagy szerelmes fiam, akiben megtaláltam a jó tetszésemet. Így létezik egy Isten szellemétől született zsenge sereg, akiken megnyugszik Isten jó tetszése. Egy sereg, amely a szabad ég alatt áll. Egy sokaság, akikre leszáll az ígéret szelleme, hogy ránk nyomja az isteni pecsétet és megbizonyosodást, hogy Isten elfogadott minket, és Jézus Krisztus tulajdonává lettünk, vagy váltunk. Szeretteim, ha mindezeket a szentírási helyeket részletesen tekintetben akarnánk venni, ahhoz órákra, sőt napokra lenne szükségünk. Egy dolog azonban fontosnak tűnik számomra, hogy ezek a szentírási szakaszok valóra váljanak bennünk, a mi esetünkben. Mert nem az a fontos, hogy mennyi időt szánunk ezek elmélyedésében. Jó, ha imádkozva tesszük, de az a fontos, hogy ez az íge igaznak bizonyuljon, és beteljesedjen a mi esetünkben. Hogy egyszerűen ez az íge, amely itt kifejezésre lett juttatva, tisztelet a magasságos Istennek, és békesség a földön azon emberek között, akiken megnyugszik Isten jó tetszése. Vannak emberek, akik békességet találtak Istennel. Azok az emberek, akik békességet találtak Istennel, mint a megváltóval, békességben vannak Istennel is, egymással is. Lehetetlen azt mondani, hogy békességben vagyok Istennel, közben viszályban lenni a testvérrel vagy a testvérnővel. Ez nem lehetséges. Az egyik fenyegetést jelent. Természetesen a Szentírás azt mondja, amennyire tőletek tellik, tartsátok meg a békességet. Még maga az Úr, mint a békesség fejedelme sem tudta megakadályozni, hogy az emberek ellenségesen viszonyuljanak ő hozzá. de ő maga békességben élt, békességet hozott, békességet létesített, békességet tartott. És mi, mint megváltottak, mint emberek, a békességet találtak Istennél, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, a békesség előidézőivé kell lennünk. Még ott is, ahol valami kialakulóban van, észrevesszük, és nem hagyjuk, hogy az a béketlenségbe torkolódjon, hanem hagyjuk, hogy az Úr felhasználjon bennünket, hogy a békesség velünk és körülöttünk maradjon és legyen. Békesség Istennel, békesség egymással. Isten jó tetszése megnyugszik a megváltott sokaságon. A rengeseregen, akik minden szót szívből hisznek, és a Szent Szellem által kinyilatkoztatva részesednek benne. Minket nem emberek tanítottak, hanem kegyelemből, Istentől lettünk tanítva. Szeretnék még röviden kitérni a végidők jeleire a Lukács 21 szerint. Amint tudjátok, egy ilyen Istentől érkező szolgálaton sokféle dolgot meg kell érinteni. A Lukács 21-ben egy csodálatos összefoglalást találunk arról, ami a végidőben érint bennünket, vagy ami meg fog történni, és ami be lett jelentve. A 25. verstől. És akkor jelek mutatkoznak meg a napon, a holdon és a csillagokon, és a földön eluralkodik a tanácstalanság és a kétségbeesés a nemzeteken, a tenger zúgása és annak hullámzó háborgása miatt. Miközben az emberek feladják szellemüket félelmükben, és megdermednek annak sejtésétől, ami az egész föld kerekségére vár. Mert az ég tartó elemei megrendülnek, vagy az erői megrendülnek, és erre fel meglátják az emberfiát eljönni egy felhőn, vagy egy felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Már most, amikor ez elkezdődik lezajlani, akkor szedjétek össze magatokat, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Aztán egy másik példázatot is mondott nekik. Figyeljétek meg a fügefát, és az összes többi fát. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Mindenki tudja, hogy a fügefa szó kifejezéssel Izrael népére van utalás téve. És kire utalnak az összes többi fák? Az összes többi népre. Akiknek egyszerűen le kell vetniük a rájuk kényszerített igát, mert eljött annak ideje. És itt sem akarunk politikailag beavatkozni, de látjuk, mi történt a második világháború után. A nagy brit birodalom semmivé foszlott. És ha az igazságot ki akarjuk mondani, akkor ma már nem Nagy-Britanniáról kellene beszélni, hanem egyszer csak Kis-Britanniát kellene mondani. 1945-ben még körülbelül 49 nemzet tartozott ehhez a birodalomhoz, Brit Empire-hez. Ma még mindig létezik a nemzetközösség, de mi a jelentősége? A nagy birodalmak kicsivé váltak. A népek egész Afrikában, egész Ázsiában, mindenhol lerázták magukról az elnyomás igáját. És most ugyanezt látjuk Kelet-Európában is. És remélem, hogy a kínai erődítmény is elesik egyszer, és hogy a mennyei békesség téren nem lesz több vérontás, hanem hogy a Golgottáig, a kereszten, a bárány vére által elért megváltásról szóló íge hirdetés ott is szabadon végbe mehet, hogy beteljesüljön az íge, miszerint ez az evangélium az Isten országáról hirdetve lesz, vagy legyen minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. És mivel Isten az, aki ezt kijelentette, ő az, aki őrködik az ő ígéje felett azért, hogy az a kijelölt időben beteljesüljön. Elhiszitek-e, hogy ez meg fog történni? Én elhiszem. És az elmúlt hetekben, napokban és hónapokban történt dolgok által meg kellene erősödnünk a hitünkben. Tudnélik abban, hogy Isten valóban mindenhol kinyújtotta a kezét. Ki volt itt legutóbb, amikor a gyülekezeti összejövetel után meglettem kérdezni, mi fog történni most Romániával? Majdnem nevetnem kell. Egyszerűen azt mondtam, Ceausescu székét már is fűrészelik, de ő süket mindkét fülére, és ezért nem hallja. És egyszerűen össze fog esni a székében. És mi történt? Alig 4 hete telt el, és már is történelem az egész. Szeretteim, ez a fejlemény egyszerűen nem ad lehetőséget a feltartóztatásra. Az idő sürget, és ismétlem, gondoskodnunk kell arról, hogy bekapcsolódjunk, Isten rendelkezésére álljunk, és kihasználjuk a nyitott ajtók idejét. Mert abban a pillanatban, amikor az egyesülés megtörténik, és ez a béke ki lesz jelentve, igen, akkor el tudjátok képzelni, mi fog történni. Azok számára, nekünk, akik nem leszünk részesei ennek a nagy eseménynek, egyszerűbb lesz, vagy egyszerűen rosszabb dolgunk lesz, mint ma. De ez lesz az is, amikor Isten ereje megnyilvánul. Ez lesz az íge visszaigazolásának ideje. Ez lesz az az idő, amikor Jézus Krisztus, ami Urunk feltámadásának ereje, a napi összejövetelek részévé válik. Mindenki számítani fog azzal, hogy Isten minden egyes összejövetelen megnyilvánul. Nem csak a fügefa, hanem az összes többi fa is kihajtott, létús lett, önállóvá vált. És az utolsók is lerázták a fasizmusukat, a nemzetszocializmusukat, a sztalinizmusukat, és elnyerték a szabadságot, a politikai szabadságot. És ez is a Szentírás beteljesedése a saját szemeink láttára. Nem tudom, hogy elmondtam ezt már itt utoljára, majdnem nem is ide tartozik, de nagyon örülünk, hogy ezeknek a fejleményeknek tanúi lehetünk. És magam láttam annak idején a Gorbacsov és Honecker közötti ünnepségeket Kelet-Berlinben, és egyszerűen csak annyit mondtam magamban, ma ünnepelnek téged, holnap kirúgnak. És amint tudjátok, az angol nyelven nagyon nem azt mondják, hogy elbocsájtottak, hanem azt mondják, I was fired. Tehát azt jelenti, hogy kirúgtak. Nem elbocsájtottak szépek, hanem I'm fired, tüzelve lettem. Én ezt egyszerűen lefordítottam németre, és azt mondtam, ma ünnepelnek téged, holnap feltüzelnek. És mi lett belőle? Csak hetek teltek el. Még egyszer elmondom nektek. Isten kegyelméből felkent szemeket kaptunk, és isteni megértést a politikai és vallási események lezajlását is felismerni, vagy meglátni. És azt is látjuk, hogy a gyülekezetnek tett ígéretek beteljesülnek, és hogy Isten ez esetben is őrködik az ő szava fölött, hogy beteljesítse azokat. A Lukács 21.30. verstől ez áll tovább. Mihelyt kihajtanak, magatok is megértitek, vagy felismeritek, hogy most már közeledik a nyár. Mihelyt kihajtanak, rügyesznek. Most rendben, most már mind kihajtottak. És most mi lesz? Mi fog most történni? Most már fel kell ismernünk, kénytelenek vagyunk felismerni, nem többé értelmezni, hanem felismerni isteni kényszerből, a beteljesülés által felismerni, hogy elérkezett az idő. Már a küszöbön áll. Nem csak közel van, hanem már is itt van. A 31. versben ez áll. Így ti is. Amikor mindezt bekövetkezve látjátok, ismerjétek fel erről, hogy közel van az Isten országa. Ha mindezt látjuk, akkor ismerjük fel, hogy közel van az Isten országa. Halleluja, magasztalva legyen az élő Isten. Ne félj, te kicsi nyáj! Ne tekints félelemmel magad körül, hanem bízz a te Istenedben. Ő fogja intézni az ő népe ügyét. Ő elvállalta ezért a felelősséget. Felismerjük tehát, hogy ezeken a dolgokon keresztül fog létrejönni Isten országának a megvalósulása itt ezen a földön, ahogyan az Dániel próféta és a Jelenések 11. fejezetében az elején olvastuk. Akkor létre fog jönni egy olyan birodalom, amely soha többé nem vált fel egy másik. Minden másik birodalom alá lesz vetve neki. És az Úr lesz a király, és az egész föld kerekségén király lesz, és azon a napon az ő neve lesz az egyetlen, Zakariás 14.9. És ebben az összefüggésben az is áll, hogy világosság lesz az estvének idején. Ő királyként fog uralkodni, és mi le együtt. A 32. vers. Bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek, hogy ez a nemzedék nem múlik el, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én szavaim soha el nem múlnak többé. Ó, micsoda bizonyosság rejlik ebben. Az ég és a föld elmúlik. A zsoltáros úgy látta, hogy az ég, mint egy papírtekercs, feltekeredik és elmúlik. A zsidókhoz írt levél első fejezetében ez áll. Az ég összegömbölyödik, és egy új ég jön létre. De az ége az nem gömbölyödik össze, az ége örökké fennáll, megmarad, mert Isten mondta, és Isten egy örök Isten. Így hát megnyugodhatunk ebben, hogy az ég és a föld elmúlik. János azt írja a Jelenésekben, láttam egy új eget és egy új földet, de nem látott egy új Bibliát. Mert csak egy Biblia van, Istennek egy ígéje, az Ó Testamentum és az Új Testamentum, ami Istenünk örökkévaló szava. Ezen az örökkévaló Isten ígéje után fog végbe menni a mi Istenünk örök üdvösséggel kapcsolatos terve. És mi részessei lehetünk ennek az Isten üdvösségi tervnek, nevezetesen az Úr gyülekezetének egy része lehetünk. Még gyorsan az utolsó ígék figyelmeztetésként a 34. verstől. Ám vigyázzatok önmagatokra, hogy a ti szívetek nehogy meglegyen terhelve a dőzsölés, a részegség és az élet gondjai miatt. és az a nap ne érjen titeket váratlanul, mint egy hurok. Mert be fog rontani az egész föld lakosaira. Legyetek tehát éberek, és imádkozzatok, hogy erőre kapjatok. Azt az erőt kapjátok meg, hogy elkerüljétek mindazt, ami jönni fog, és az ember fia elé járulhassatok, vagy álljatok. Milyen csodálatos szavak! Mit idéz fel bennetek ez az ége szakasz, szeretett testvérek és testvérnők, amikor itt az van írva, hogy az a nap váratlanul rátok ne törjön? Mégis arra, ami az első tesalonikaiakhoz írt levél 5. fejezetében olvastunk, nem de? Első tesalonik 5-ben itt, ami szeretett Urunk szája szól, a Szellem által Pál apostolon keresztül, ti pedig szeretett testvéreim nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja tolvajként lepne meg titeket, nem? Mert ti mindannyian a világosság fia és a nappal fiai vagytok. Itt az van intézve hozzánk, hogy az a nap ne érjen titeket meglepetésszerűen, mint egy kelepce. Nem is érhet meglepetésszerűen, mert ébren vagyunk, imádkozunk, felismerjük az idők jeleit, és teljes szívünkből és lelkünkből hálásak vagyunk Istennek, hogy éppen ebben az időben élhetünk most. És ezt is szeretném még megjegyezni befejezésül. Én örülök, hogy ma nem 86 éves lettem, hanem 56. És hogy az Úr meg fog ajándékozni kegyelemmel. Amíg még szüksége lehet rám, addig erőt fog adni, még akkor is, ha gyakran, már egy kicsit nehezebb lesz, mégis úgy, ahogy a nap, úgy az erő is. És itt mindannyiótok előtt szívből köszönetet szeretnék mondani az én Istenemnek, hogy ő volt az, aki végigkísért, megvétett, velem volt az elmúlt években minden éghajlati viszonyok között, és sokakat, több tízezer embert megmentett, és megmutatta nekik az üdvösség útját. Őt, ami hűséges Istenünket illeti a tisztelet, minden tisztelet, most és mindörökké. Hálásak vagytok-e, hogy most élhetünk, éppen most, nyitott felkent szemmel látjuk a dolgokat, a fejleményeket, és felemeljük a fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a mi megváltásunk. A mindenható Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, az élő Isten, az Ótestamentum és az Új Szövetség Istene, az igaz, szavahihető Isten, a menny és a föld alkotója, aki Jézus Krisztusban, ami megváltónk lett, ő saját maga, áldjon meg hatalmas módon bennünket. De úgy, hogy hallható, látható és érezhető legyen. Isten áldásai megtapasztalhatóak. Megtapasztalhatjuk Istent, átélhetjük őt. Még egyszer szeretném kifejezésre juttatni, hogy hálás vagyok az elmúlt 10 évért. Hálás vagyok mindenért, amit Isten tett, végzett. Teljes bátorsággal és örömmel, bízakodással és nagy reménnyel lépünk be a következő évbe, a század és az évezred utolsó éveibe. És egy dolgot bizonyosan elmondhatok nektek. Ő, aki az időt és az örökké valóságot a kezében tartja, ő velünk fog lenni, velünk fog haladni is. Ő előttünk fog járni, hiszen megígérte, hogy veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Ezt hisszük, és ezt át is fogjuk élni. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen.
Right.